Ott volt egy eszes, elmész szerzetes, derék lovas, gyakran szerelmetes, férfias férfi, priornak való, istálójában sok jó vérű ló. Hallhatták, mindenütt hallóra ült, sarkantyúja pengett, míg szélfityült, mint templomcsengő az érz úgy dalolt, hol ez az úr a klasztrom lakója volt. Chaucer, Canterbury mesék. A lovasok közeledő lármája annyira fokozta Vamba kíváncsiságát, hogy minduntalan hátra-hátra nézett. Gert hiába nógatta és szitta, Vamba megmegállt, és mindenféle ürüggyel hátra maradt. Hol a mogyoró bokorról szedegette még éretlen gyümölcsét, hol meg egy paraszlányt bámult meg tetőtől talpig, aki útjukat keresztezte. Így aztán nem csoda, hogy a lovasok csak hamar utolérték őket. Összesen 10 voltak, 10 férfi. Az a 2, aki elől lovagolt, tekintélyes embernek látszott, a többi meg csak olyan csatlósféle volt. A 2 úr közül az egyikről nem volt nehéz megállapítani, hogy kicsoda, micsoda. Nyilván magasrangú papi személy volt. A cisztercita barátok öltözékét viselte, csak éppen, hogy az ő ruhája sokkal finomabb anyagból készült, mint amilyet a rend szabályzata megenged. A legjobb flandriai posztóból volt, csukjás köpenye bő, de szépen elrendezett redőkben omlott a délceg, bár azért túlságosan jól táplált alakjára. Az arcán pedig nem volt semmi aszkétaszerűség, mint ahogy öltözéke sem vallott arra, mintha megvetni a világi pompát. Arcvonásai talán csinosak és vonzóak lettek volna, ha szemöldökének boltozata alatt nem lappang az a sunyi, sóvár pillantás, amely elárulta, hogy nagyon is kedveli az e földi örömöket. De el tudta leplezni ezt, és pályáján megtanulta, hogyan kell uralkodnia arca minden rezdülésén. Természetes arc kifejezése olyan volt, mint a víg társaságot szerető, jókedélyű embereké, de bármely pillanatban fel tudta öltenni az ünnepélyes komolyság, méltóságos maszkját. Fittyet hányva a rend szabályainak, a pápa és a zsinatok rendeleteinek, köpenyének ujjait a drága prémmel béleltette és szegette körül. Nyakában pedig a köpenyt aranycsat fogta össze. Ez a kifinomultan díszes és mégis egyszerű, a rend szabályainak megfelelő és mégis hivalkodó öltözék olyan volt, mint egy mai kvéker szépséges ruhája. A kvéker mozgalom vallás irányzat volt Angliában. Tagjai igen egyszerű ruházatukkal tüntettek vallási hovatartozásuk mellett. Aki látszólag ragaszkodik vallása hagyományaihoz és puritán egyszerűségéhez, de ruhája tökéletes szabásával és kelméje finomságával mégis kielégíti kacér hajlamait, és legalább így ízleli meg a hiúság földi örömeit. A kiváló egyházi férfiú jól táplált összvéren poroszkált. Az összvér szerszámát pazarul feldíszítették, és kantárját, az akkori divat szerint, tele aggatták apró ezüstcsengőkkel. Gazdája nem úgy ült a nyerekben, mint egy esetlen kolostori cellalakó, hanem fesztelenül, sőt, könnyedén, a gyakorlott lovas nyugodt biztonságával. Meglátszott rajta, hogy csak hosszabb utazások alkalmából éri be egy összvérrel, bármilyen ápolt és díszes legyen is, bármilyen kényelmes járásra szoktatták. Nem Ez a délceg barát külön paripán szokott nyargalni. Kísérletének egyik tagja, egy világi barát, csodaszép spanyol paripát vezetett utána. Ezeket a telivér hátas lovakat Andalúziából hozták be abban az időben nagy gonddal, fáradtsággal a kereskedők, a gazdag előkelő urak számára. A pompás paripa nyergét és szerszámját majdnem földig érő takaró borította. A finom lópokrócot dúsan kihímezett püspöksüveggel, keresztekkel és egyéb egyházi jelvényekkel. Egy másik világi barát teherhordó összvért vezetett, mely a magas rangú egyházi férfiú úti podgyászát vitte. A csapat végén két, ugyancsak cisztercita rendű, de alacsonyabb rangú szerzetes lovagolt. Vidáman, nevetgélve beszélgettek, nem sokat törődtek a többiekkel. Az egyházi méltóság mellett lovagló férfi 40 éves lehetett, vagy valamivel idősebb is. Magas termetű, szikár, izmos atléta alak, a sok testgyakorlat, mintha leszette volna róla az emberi alkat, minden lágyabb részét, nem hagyva rajta mást, csak kemény izmokat és szívós inakat. Ezeket megedzette már ezernyi fáradalom, és ezért sohasem riadtak vissza attól, hogy újabb erőpróbára vállalkozzanak. Fejét prémmel szegett bíborvörös fövek fette. Az a fajta, amelyet a franciák Moltier-nak neveznek, mert fordított mozsárhoz hasonlított. Az atléta termetű férfi olyan arcú volt, hogy tiszteletet, sőt, végül is félelmet keltett abban, aki először látta. Erős, éles és kemény arcvonásait feketére perzselte a trópusi nap. Ez az arc rendszerint nyugodt volt, de még akkor is valamiképpen veszedelmesnek tűnt fel. Érezni lehetett, hogy nyugalma csak pillanatnyi szélcsend a szenvedélyek tombolása után. Homlokán a kiduzzadó erek, felső ajkán a sűrű fekete bajusz remegése, mintha csak arra figyelmeztetett volna, hogy a vihar minden pillanatban újra kitörhet, éles, átható fekete szemének pillantása arról mesélt, hogy életében legyőzött minden veszélyt, elsöpört útjából minden akadályt. Mintha alig várta volna, hogy valaki, vagy valami ismét szembeszegüljön akaratával. Gyönyör lesz megmutatni erejét, bátorságát, könyörtelen elszántságát. Homlokán a mélyebb forradás még zordabbá tette haragos arcát, és szemének vészjósló tekintetét, egyik szeme megsérült ugyanattól a vágástól, melynek nyomát homlokán viselte. De látása nem szenvedett csorbát. Csak olyan benyomást keltett, mintha kancsalítana. Ruházata hasonlított az összvéren ülő társa öltözékéhez, ő is hosszú, szerzetes köpenyt viselt, de bíborvörös színe elárulta, hogy viselője nem tartozik a négy közismert szerzetesrend egyikéhez sem, a köpeny jobb vállán fehér posztóból kivágott, különös alakú kereszt volt látható. Egyébként a szerzetes köpeny olyasmit takart, ami első pillanatban kissé szokatlannak tűnt egy baráton. Láncszemekből font, hosszú ujjú páncélinget és ugyanolyan kesztyűt. De ne gondoljuk, hogy rettentő, kényelmetlen viselet volt. Olyan művészettel tudták összeállítani, hogy hajlékonyságban felvehette versenyt a szövőszéken készült puha gyapjú kelmével is. Combjait, amennyire köpenye libbenésénél látni lehetett, szintén fonott páncél fette. Térdét és lábát egymásba illesztett vékony és hajlékony acélpikkelyek védték. Ezt a felszerelést páncélharisnya egészítette ki, amely a térdtől a bokáig ért, és a lábszár tökéletes védelmét szolgálta. Ami pedig a támadás fegyvereit illeti, ezekből csak egyet viselt. Hosszú, kétélű tört, amelyet övébe tűzött. Nem összvéren nyargalt, mint társa, hanem erős hátaslova. Harcias ménye is volt, de meg akarta kímélni. A mént a csapat végében egy csatlós vezette, teljes pompájában, acéllemezekből készült páncéllal a fején. A mén fejpáncéljának közepéből rövid, hegyes szarv merett előre. A nyereg egyik oldalán metszett és berakott díszítésekkel dúsan kivert rövid damaszkuszi csatabárt függött. A másik oldalon tolbokrétás és páncélrostélyos sisak, valamint hosszú, kétkezes kard, amilyet abban a korban a lovagok magukkal vittek a csatába. Egy másik csatlós gazdájának a lándzsáját emelte a magasba, a lándzsa végén kis zászlócska lobogott, közepén ugyanolyan formájú keresztel, mint az, amely a lovak köpenyének vállát díszítette. A csatlós még egy kis háromszögletes pajzsot is vitt. Fent elég széles volt ahhoz, hogy megvédje a lovag mellét, de lefelé keskenyedett, és hegyesen végződött. Bíbor színű posztó vonta be a pajzsot, eltakarva a rávésett jelmondatot. A két csatlós nyomában két kísérő haladt. Sötét arcuk, fehér turbánjuk, öltözékük keleti stílusa elárulta, hogy valami távoli, napkeleti ország szülöttei. A fegyveres lovak külseje éppen olyan vad és idegenszerű volt, mint a kísérőjé. Csatlósain pompás ruha ékeskedett, de keleti kísérői is meg voltak rakva ékszerekkel. Nyakukon ezüst karika, fekete bokájukon és csuklójukon ugyanebből a drága fémből készült abroncsok, egyébként karjuk könyöktől lefelé, és lábuk tértől bokáig mesztelen volt. Hímzett sejemruhájuk, gazdájuk rangját és gazdagságát hirdette, de ugyanakkor feltűnően elütött a lovag öltözékének katonás egyszerűségétől. A kísérők görbe kardot viseltek, melynek hüvelyét és markolatát aranyal díszítették. Fegyverzetüket hozzáillő, de jóval drágább művű töröktől egészítette ki. Minden csatlós egy kötegnyi hajító dárdát is vitt nyerekkápáján, ezeket a körülbelül 4 láb hosszú acélhegyű hajító fegyvereket a szaracénok nagyon kedvelték. Ennek emlékét őrzi az El Gerid nevű harci játék, amely még ma is dívik a keleti országokban. A kísérők lova is furcsák és fölöttébb idegenszerűek voltak. Szaracén lovak, tehát arab vérűek. Finom, karcsú lábaik, vékony csuklójuk, ritkás sörényük, könnyű, ruganyos járásuk nagyon elütött a vaskos, nehéz lovaktól, amelyeket Flandriában és Normandiában tenyésztettek páncélos lovagok részére abban a korban, amikor nehéz felszereléssel indultak harcba. Ezek a lovak a keleti mének mellett úgy hatottak, mint az ányképek mellett a durva valóság. Ez a különös csapat nem csak Wamba kíváncsiságát keltette fel, de még jóval egykedvűbb és egyszerűbb társáit is. A szerzetest tüstént megismerte, hiszen a zsorvóli apátság priorját az egész környék ismerte. Tudták róla, hogy szereti a vadászatot, meg a lakomákat is. És ha a hír nem hazudik, egyéb világi örömöket is, amelyek még kevésbé férnek össze szerzetesi fogadalmával. Ám abban az időben az emberek olyan kevés jót vártak a papság viselkedésétől, akár szerzetesektől, akár a világi papokról volt szó, hogy Émer prior még elég jó hírnévnek örvendett apátsága környékén. Fesztelen modora, jókedélye és a könnyedség, amellyel híveit feloldozta a küssebb vétkek alól. Mindez valahogy közkedvelté tette a nemesség és a nagybirtokosok körében is, minthogy előkelő normann családból származott, számos fölbirtokoshoz rokoni kapcsolatok fűzték. Különösen a hölgyek hajlottak arra, hogy szemet hunjanak egy ilyen férfi laza erkölcsei fölött, hiszen a perjel nem is tagadta, hogy a női nem lelkes hódolója azon kívül sok tekintetben alkalmas volt arra, hogy eloszlassa azt a nyomasztó unalmat, mely a régi hűbéri kastélyok termeire és szobáira nehezedett. A prior mohón belevetette magát. A szabadtéri játékokba és sportokba neki voltak a legjobban idomított sólymai és a legfürgébb agarai az egész tartományban. Mindez nagyon népszerűvé tette a nemesi ifjúság szemében. Ami pedig az öregeket illeti, megnyerésükre más eszközök köz folyamodott. Olyan szerephez, amelyet szükség esetén nagy méltósággal tudott megjátszani. Volt egy kis jártassága a könyvek világában, és ezt a felületes tudását jól tudta kamatoztatni. Csekély műveltség elég volt ahhoz, hogy tiszteletet ébreszen azokban, akik még nála is kevesebbet tudtak. Ugyan ezt érte el álszenteskedésével is. Képmutató komolysággal beszélt az egyház és a papság jelentőségéről, végül még róla is elhitték, hogy erényes. Még az egyszerű nép is, mely éles szemmel figyeli és bírálja urai viselkedését, elnéző volt emé atya priori léhaságával szemben. A prior ugyanis bőkezű volt, és az adakozás, mint tudjuk, sok bűnre borít takarót, ha nem is olyan értelemben, ahogy a Szentírás beszél róla. A prior szabadon rendelkezett kolostor a búsás jövedelmének legnagyobb részével, és ez lehetővé tette számára, hogy költséges kefteléseit fedezze, de még arra is jutott belőle, hogy bőkezűen segélyezze a környék szegény parasztjait. Gyakran enyhített az elnyomottak gondjain és bajain, így aztán nyugodtan átengedhette magát a vadászat, a lakmározás és a poharazgatás örömeinek. Ha meglátták, amint hajnalban osom be az apátság hátsó ajtaján, vagy késő éjjel siet haza valami találkozóról, a parasztok mosolyogva a vállukat vonogatták. Megbocsátották kis ballépéseit, és arra gondoltak, hogy sok más pap is elkövet ilyesmit, de nem rendelkezik olyan jó tulajdonságokkal, mint a prior. Így ismerte a mi 200 jobbágyunk is emér priort és jellemét. Esetlen meghallással köszöntötték, a prior pedig félig latin, félig normann szavakkal viszonozta köszöntésüket. Benedicite, mi fii, áldassék az Úr neve gyermekeim! Maga, a prior, fel se tűnt volna a két jobbánynak, de annál inkább megbámulták társát és kísérőit. Izgatottságokban alig hallották a prior szavait. Amikor megkérdezte tőlük, nem ismernek-e valami helyet a közelben, ahol szállást kaphatnának éjszakára. Oda se figyeltek, csak tátott szájjal nézték a félig papos, félig katonás, fekete bőrű idegent és keleti kísérői különös ruháját és különös fegyvereit. Némasságukhoz hozzájárult az is, hogy a nyelv, amelyen a papi áldás, majd utána a kérdés elhangzott, nem volt kedves a 100 parasztok fülének. Noha félig meddig megértették. Azt kérdeztem, gyermekeim, mondta a prior jóval hangosabban, és most már a linga francához folyamodva, vagyis ahhoz a kevert nyelvhez, amelyen a normanok és a szászok egymással értekezni szoktak, lakik-e itt a közelben valami derék ember, aki Isten iránt érzett szeretetből, és az anyaszentegyház iránt érzett tiszteletből hajlandó volna vacsorát és éjjeli szállást adni az egyház két legalázatosabb szolgájának és kíséretének. Úgy látta Jónak, hogy kedves-kedve beszéljen ezekkel az egyszerű emberekkel, de öntudatos, tiszteletet követelő hangja megcáfolta szavai szerénységét. Az anya szent egyház két legalázatosabb szolgája, dünnyögte magába Wamba. Ha bolond is volt, óvakodott attól, hogy gúnyos megjegyzését más is meghallja. Szeretném én látni, milyenek akkor az udvar bírái, pincemesterei és más magasabb rangú szolgái. Miután gondolatban ilyen megjegyzést fűzött, a prior szavaihoz felpillantott, és feltett kérdése pedig így válaszolt. Ha a tisztelendő atyák szeretik a vidám asztalt és a puha ágyat, néhány mérföldnyi lovaglással eljuthatnak a Bringsworthy apátságba, ahol bizonyára olyan fogadtatásban lesz részük, amely rangjukat megilleti. Viszont, ha inkább vezekléssel óhatják az estét eltölteni, álljanak meg ott szemben, azon az erdei tisztáson. Onnan egyenes ösvény visz a Kappenhurst-i remetalakba, ahol egy jámbor remete tanyászik, aki szívesen megosztja ilyen vendégekkel kunyhoja fedelét és imái üdvösségét. De a prior fejét rázta mindkét indítványra. Derék barátom, mondta, ha a csengői csilingelése nem szédítette volna meg elmédet, magad is tudnád, hogy clericus clarinum non decimat, vagyis mi egyháziak nem szeretjük kimeríteni egymás vendégszeretetét, inkább a világiakat veszük igénybe, és így alkalmat adunk nekik arra, hogy Isten szolgálják?
Az már igaz, felelte Wamba. Én csak egy közönséges szamár vagyok, és mégis jogom van olyan csengőket viselni, mint tisztelendő atyám összvérének. Na, mégis amondó vagyok, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Ez bizonyára az egyház szolgái is tudják így, hát. Elég a szemtelenségből, fickó! Vágott Wamba szavába a fegyveres lovas, éles, szigorú hangon. Azt mondd meg csak, ha tudod egyáltalán, merre visz az út a... Na, hogy is hívják azt a Franklint, Emé prior? Cedric a neve, felelte a prior. Cedric, a szász. Mondd csak, jó ember. Közel vagyunk már a házához? Egyáltalán meg tudod mutatni az utat?
Az utat nagyon bajos lesz megtalálni, szólalt meg Gert, aki eddig hallgatott. Különben is. Cedric már alszik. Ő és házanépek korán szokott nyugovóra térni.
Fickó, fogd be a szád! Rivalt rá a lovag.
Hát, ha lefeküdtek, majd fölkelnek, és kiszolgálnak minket. Egyáltalán boldogok lesznek, hogy vendégül láthatnak olyan utasokat, mint mi vagyunk. Nem fogunk könyörögni azért, amit jogunk van megkövetelni. Most már igazán nem tudom.
Megtegyem-e? Dünnyögte mogorván Gert.
Vezessek el a gazdám házába olyan embereket, akik így követelőznek. Követelni merik a vendéglátást, amit más még kérni is alig mer. Jognak tekintik, amit más kegynek tart. Még feleselni mersz velem, gazszolga! Kiáltott fel a lovag, és sarkantyújával arra kényszerítette lovát,
hogy megforduljon fenyegetően az ösvényen. Közben felemelte lovagló pálcáját, amelyet kezében tartott, hogy megfenyítse vele azt a szemtelen parasztot. De Görd ekkor vad és dühös pillantást vetett rá, és alig tudta fékezni heves mozdulatát, amellyel késennyeléhez kapott. De szerencsére a prioris közbelépett, összvérével a lovag és a kondás közé furakodott, hogy megakadályozza a készülő félben lévő erőszakosságot. Az Isten szerelmére, Brian testvér, azért ne feledkezz meg magadról. Azt hiszed, a Szentföldön vagy, ahol pogány törököket, meg hitetlen szaracénokat kell ráncba szedni. Mi ennek a szigetnek a lakói nem szeretjük a korbácsot. Csak az anyaszentegyháztól tűrjük el, mert tudjuk, hogy azokat bünteti a legszigorúbban, akiket a legjobban szeret. No, mondd csak, fiam! Fordult Vambához, és egy kis ezüst pénzdarabot adott neki szavai megerősítésére. Na, mondjad, merre kell menni a 100 Cedric házához? Lehetetlen, hogy ne ismerd az utat, és végül kötelességed megmutatni a vándornak még akkor is, ha nem olyan jámbor, mint mi vagyunk. Isten úrcsa, szent atyám, felelt a bohóc. Főtisztelendő társad szaracénfeje annyira megzavarta az enyémet, hogy rémületemben elfelejtettem az utat. Hát magam sem tudom. Ma este? Hogyan találok majd haza?
Csit-csit, mondta az apát. Meg tudod te mutatni az utat, ha nagyon akarod. Ne felejtsd el, hogy ez a tisztelendő testvér egész életét hadakozásban töltötte. A szaracénok ellen küzdött a szent sír visszafoglalásáért. Talán már hallottál a templomosok rendjéről. Mert ő is hozzájuk tartozik, tehát félig szerzetes, félig vitéz.
Hát, ha csak félig szerzetes, szólt a bohóc, miért bánik egészen embertelenül azokkal, akik útjába akadnak még, ha nem is sietnek válaszolni olyan kérdésekre, amelyekhez végül is semmi közük?
Nagyon szellemes vagy, bólintott az apát. Na, nem bánom, megbocsátom a tréfájdat. De csak azzal a feltétellel, hogy tüstént megmutatod nekem az utat Cedric házába.
Jól van, na, jól van,
mondta Vamba.
Akkor haladjanak csak tovább ezen az ösvényen, amíg nem jutnak el egy süppet kereszthez, amely alig egy rövnyire áll csak ki a földből. Ott gyorsan forduljanak balra. Vigyázzanak ám, mert a keresztnél 4 ösvény találkozik. Remélem, fedél alá jutnak, még mielőtt kitör a vihar. Az apát megköszönte az útbaigazítást. A lovasok pedig megsarkantyúzták a lovaikat, és aztán folytatták útjukat. Igyekezetük azért elárulta, hogy csak ugyan nagyon szeretnék elérni már éjjeli szállásukat, még mielőtt nyakukba szakad a vihar. Amikor a lovak patáinak dobogása elhalt, Görd a bohóchoz fordult.
Ha megfogadják a bölcs tanácsodat, mondta neki. A tisztelendő atyák alig ha jutnak el a Radervúdba.
Ma éjszaka.
Magam sem hiszem. Én se hiszem. Felelte Vamba vigyorogva. De ha szerencséjük van, eljuthatnak Sheffieldbe is. Az is jó hely lesz nekik. Nem vagyok én éppen vadász, de annyit én is tudok, hogy nem szabad megmutatni az agárnak, hol bujkál a szarvas, ha nem akarjuk, hogy hajszolja.
Igazad van. Nagyon is igazad van,
vélte Gert.
Baj lenne abból, ha ez a, hogy is hívják, még vagy mi a fene, megpillantaná Lady Rajnát. Aztán az még nagyobb baj, ha Cedric hajba kapna azzal a szerzetes lovaggal. Már pedig ez igazán kikerülhetetlen, ha találkoznak. No, mi megviselkedjünk úgy, ahogy jó szolgákhoz illik. A szemünket meg a fülünket tartsuk azért nyitva, de a szánkat meg csukva, jó?
No, de térjünk vissza a lovasainkhoz, akik hamarosan maguk mögött hagyták a két jobbágyot, és a következő beszélgetést folytatták normann francia nyelven, ez volt ugyanis a felsőbb osztálybeliek megszokott nyelve, és ritkaság számba ment az olyan úrféle, aki még mindig büszke volt szász származására, és esetleg még kérkedni ismert vele. Mit jelentsen az, hogy ezek a fickók olyan szemtelenül mertek beszélni velünk, mondta a templárius a cisztercitána. És ugyan miért akadályoztad meg, hogy jól megfenyítsem őket? Valóban, Prian testvér, felelte a prior, ami az egyik fickót illeti. Végül is nem tudom én rossz néven venni egy balontól, hogy balontságot beszél. A másik, az igaz, azok közé a rakoncátlan, vadfickók közé tartozik, akikről már több ízben mesélgettem én már neked. A leigázott szászok ivadékai közt akadnak még olyanok, akik minden alkalmat megragadnak, hogy kimutassák, mennyire gyűlölik hódítóikat. No, azért én megtanítanám tisztességtudásra ezzel az ostorra, ni? Jegyezte meg Brian. Megszoktam én, hogyan kell bánni az ilyen nyakas fickókkal. Oden Isten sem lehetett vadabb és félelmetesebb, mint a mi török fogjaink. Oda át. Na de két hónap az én házamban. Meg aztán az én rabszolga felügyelőm keze alatt elég volt ahhoz, hogy olyan szelídek legyenek, mint a kezes bárá, és alázatosan lesik gazdájuk minden kívánságát. Én azt mondom neked, uram, óvakodj. Óvakodj attól, hogy a tör, vagy méreg kerüljön a kezük ügyébe, mert ellened használják fel az első kedvező alkalommal. Igen, meg lehet. Igen, igen. Bolintott Emé prior. Minden országnak megvannak a maga szokásai, és megvan a maga divatja. Egyébként hiába verted volna azt a gazfickot akár félholtra is. Nem mutatta volna meg az utat gazdája házába. Legfeljebb csak azt érted volna el vele, hogy ok legyen az összetűzésre közted, uram, és a szász Cedric közt, ha végül mégis oda találsz. Ne felejtsd el, uram, amit mondtam neked. Ez a gazdag Franklin végül is egy büszke, vad, haragos és féltékeny és dacol a nemességgel, de még a szomszédaival is. Reginald von de Boeuf és Philippe de Malvoisin urakkal is. Pedig jól tudod, uram, hogy azokkal igen csak nem tanácsos újat húzni. Tudod, jó uram, elszántan síkra száll fajtája a jogaiért, és büszkén emlegeti, hogy egyenes leszármazottja hír volna. Tudod, a hódító villans elleni felkelésről vált híressé. Aztán meg mindig azt hajtogatja, hogy a heptarchia híres vitézének is leszármazottja. Mert hogy ezzel a görög eredetű szóval a hét angol száz királyság korát jelölik a történelmünkben. Igen. Akiknek nem volt párja a hét fejedelemségben. Essexben, meg Sussexben, Wessexben, Northumbriában, Mercerben, Kentben és Kelet-Angliában, uram. Ezzel kérkedik, még mások igyekeznek eltitkolni angol száz származásukat. Nehogy nekik is viselniük kelljen a legyőzöttekre kiló terheket. Nekik is az legyen a sorsuk, ahogy mondják latinul, ve victis, hát igen, jaj a legyőzötteknek. Cedric, tudod, mintha csak örömét lelni ebben. Országszerte ezért úgy nevezik, hogy Cedric a száz. Prior, prior, mondta a templárius. Te nagynő barát vagy, értője vagy az asszonyi szépségnek, igazi trubadúr. Te kész vagy minden áldozatra a szerelem kedvéért, de azért én mégis másféle ember vagyok. Én pedig azt mondom, ennek a Rainának tündérszépnek kell lennie, hogy a kedvéért tűrtőztessem magam, és végül még barátságos is legyek egy olyan lázadó gaszvickóhoz, mint az apja, Cedric. Cedric. Cedric nem az apja, csak távoli rokona, felelte a prior. Cedric is büszke az őseire, de Raina még nála is előkelőbb családból származik. De gyámja a lánynak, bár azt hiszem, önmaga nevezte ki magát gyámjának. Érted, uram? Nos, akár mint legyen is annyi bizonyos, hogy gyámleánya éppen olyan drága neki, mintha édes gyermeke volna. Ami pedig a lány szépségét illeti. Erről alkalmad lesz személyesen meggyőződni. Igen, ha bársonyos, hamvas arca, kék szemének büszke és mégis szelíd tekintete, nem elég igéző ahhoz, hogy elfeledtesse veled Palesztina ében hajú leányait, sőt az öreg Mahomed paradicsomának huriait is. Na, hát akkor pogány legyen a nevem, és ne tartson senki egyházam hű fiának. De nem felejtetted el, mibe fogadtunk arra az esetre, ha ez a híres szépség megméretik, és hogy úgy mondjam, könnyűnek találtatik. Nem, tényleg nem tudom. Nem tudom. Azt hiszem, aranynyakláncomba fogadtam. 10 átalag borba a Kiosz szigetéről. Már hozhatod is azt a 10 hordócskát. Olyan biztosan az enyém, mint ha már ott volna a kolostor pincéjében. A jó öreg
Dennis felügyelete alatt.
Az azért az én szavamtól függ, felelt a templárius. Csak akkor tartozom fizetni, ha magam is elismerem, hogy ilyen szép leányt nem láttam még tavaly pünkösd óta. Így szólt a fogadás, nem? Én meg azt mondom, hogy búcsúzzál el az aranyláncottól, prior. Én viselem majd Esbidla csúban, a lovaki tornán. Nyerd meg becsülettel, jó uram, aztán viseld, ahol akarod, mondta a prior. Én azért bízom lovagi és papi szavadban, hogy azt fogod majd mondani, amit igazából gondolsz. De addig is fogad meg a tanácsomat. Kérlek, nagyon kérlek, uralkodj nyelveden, és légy egy kicsit udvariasabb, mint ahogy pogány foglyaid és keleti rabszolgáid között megszoktad. Tudod, ez a szász, ez a Cedric, ha ez megsértődik, már pedig nagyon könnyen megsértődik. Nem nézi ám azt sem, hogy te lovag vagy, sem azt, hogy én prior vagyok, hanem úgy kirak minket a házából, és szent mi voltunkkal, mit sem törődve, kikerget a szabad ég alá, még akkor is, ha éjfél van. Értesz engem, jó uram? És vigyázz, kérlek, nagyon vigyázz, hozzan nézel Rainára, akit féltékenyen őriz, mint a szeme világát. Ha ebben a tekintetben valami gyanút fog, te, jó uram, elveszett ember vagy. Azt mondják, hogy egyetlen fiát is száműzte házából, mert odáig vetemedett, hogy szerelmes pillantást mert vetni a szépséges kis tündérre, akit úgy látszik, csak messziről szabad imádni. Csak úgy szabad gondolni rám, mint a boldogságos szűzre, akinek oltára elé járulunk. Jól van, jól van már, eleget beszéltél, felelte a templomos lovag. Nem bánom, egy éjszakára majd fékezem magam, de na jó, olyan szende leszek, mint egy ártatlan kislány. De azért ne félj attól, hogy erőszakkal kihajít bennünket, mivel ettől a szégyentől azért mindenképpen megóvnak majd a kísérőim. Hemet meg, Abdallah! Nyugodt lehetsz. Elég erősek vagyunk ahhoz, hogy biztosítsuk a szállásunkat. Nem szabad, hogy arra kerüljön a sor, uram, felelte a prior. De lám, itt van az a földbe süppett kereszt, amiről az a bolond beszélt. De hát az éjszaka, az meg olyan sötét, hogy meg sem lehet különböztetni az ösvényeket. Azt hiszem, azt mondta, hogy balra térjünk. Nem igaz, jó uram? Jobbra! Vitatkozott Brian. Határozottan emlékszem, hogy azt mondta. Én meg biztos vagyok benne, uram, hogy azt mondta, hogy balra. Emlékszem, hogy még a fakardjával is erre mutatott. Ahogy ez ilyenkor lenni szokott, mindegyik főr makacsul ragaszkodott a maga igazához. Megkérdezték a kísérőket, de azok nem voltak elég közel Vombához, amikor megadta az irányt. Végül is Brian észrevett valamit, ami eddig elkerülte figyelmét a sötétben.
Nézd csak!
Itt fekszik valaki. Vagy alszik? Esetleg meghalt?
De ott hever a keresztövében. Na, piszkál csak meg egy kicsit, Hugo, a Láncsát hegyével. Mihelyt ez megtörtént, a földön heverő alak hirtelen felpattant, és jó francia nyelven felkiáltott. Nem tudom, ki vagy, de neveletlenség így megzavarni valakit gondolataiban.
Nem akarunk mi zavarni,
felelte a prior. Csak arra kérünk, hogy mutasd meg a helyes utat Rotherwoodba, ahhoz a Száz Cedric házához.
Magam is oda készülök,
felelte az idege. És ha lenne egy lovam, elvezetnélek benneteket, mert az út nagyon-nagyon tekervényes. De szerencsére, én azért jól ismerem.
Kapsz lovat is, meg jutalmat is. No, meg hálás köszönetet, mondta a prior. Csak vezess már minket oda, de biztonságban.
Megparancsolt egyik kísérőjének, hogy üljön föl vezetéklovára. Azt pedig, amelyen ideig nyargalt, adja át az idegennek. Vezetőjük éppen az ellenkező irányba indult, mint amelyet Wamba ajánlott neki, hogy félrevezesse őket. Az ösvény még mélyebben hatolt az erdőbe, átvágott több patakon, amelyeket elég veszélyes volt megközelíteni, mert olyan ingoványos partok övezték. Ám az idegen, mintha ösztönösen megérezte volna, merre lehet biztonságosan lépkedni. Figyelmesen nézegetett maga elé, és óvatosan kalauzolta társait a bozótban, amely mind szövevényesebbé vált. A vezető hirtelen az ösvény végébe mutatott, ahol egy nagy, de ugyanakkor alacsony, szabálytalan alakú házat lehetett látni. No, az ott Rotherwood, a Száz Cedric otthona. Emé atya nagyon megörült ennek a bejelentésnek, idegei nem voltak a legerősebbek, és nagyon megviselték már az éjszakai út fáradalmai. Izgatottságában eddig nem volt kedve kérdéseket intézni kalauzukhoz. Ám most, hogy az éjjeli szállás közelében végre biztonságban érezte magát, kíváncsisága ösztökélésére megkérdezte az idegent, hogy kicsoda, és ugyan mit keres ezen a környéken.
Én csak egyszerű zarándok vagyok.
Pálma ággal tértem vissza a Szentföldről, hangzott a válasz.
Helyesebb lett volna, ha ott maradsz,
és tovább harcolsz a Szent Sír visszafoglalásáért, mondta a templomos.
Ez igaz. Ez nagyon is igaz, tisztelendő lovagúr,
felelte a zarándok, akinek szemében egy templomos úgy látszik egészen megszokott jelenség volt. De ha azok is, akiket fogadalmuk köt a Szent Város visszafoglalására és meghódítására, ilyen messze elcsavarognak kötelességük szinteréről, no, nem szabad akkor csodálkozni azon, hogy egy magamfajta békés paraszt ember kevés kedvet érez végrehajtani azt a feladatot, amelyet azért ők is igencsak cserben hagytak. A templomosnak már ajkára tolult az indulatos válasz, de az okos prior közbevágott, és csodálkozását fejezte ki, hogy vezetőjük a hosszú távolét után még mindig olyan jól ismeri az erdő zegzugos ösvényeit.
Hát én itt születtem, ezen a vidéken, felelte a vezető,
és ahogy ezt kimondta, már ott is álltak Cedric háza előtt. Szabálytalan alakú, alacsony épület volt ez, amely több udvart zárt magába.
és nagy területet foglalt el. A ház terjedelme arra valott, hogy gazdája vagyonos ember, bár otthona egyébként cseppet sem hasonlított azokhoz a magas, tornyos, bástyákkal megerősített épületekhez, amelyekben a normann főnemesek fészkeltek. Ezeknek az épületeknek a stílusa elterjedt egész Angliában, és jellegzetessé vált. Ám Rader út sem maradt teljesen védtelenül. Abban a zavaros korszakban az erődítés hiánya azzal a kockázattal járt, hogy a házat éjszaka felgyújtják és kirabolják. Ezért az egész épületet egy mély árok vette körül, amelybe bevezették a közeli folyóvizét. Az árok külső és belső partján kettős palánk húzódott, amelyet a szomszédos erdőből vágott, kihegyezett végű karokból építettek. A külső palánk nyugati oldalán kaput vágtak, ahonnan felvonó hidat lehetett fölemelni, és így lehetett eljutni a belső kerítés kapujához. Mindkét kaput a palánk óvatos előrelátással épített kiszögelései védelmezték, innen szükség esetén íjászok és paritjások oldalba kaphatták a támadókat. A kapu előtt a templomos harsánya megfújta a kürtjét, mert az eső, amely már régóta fenyegetett, most már valóban zuhogni kezdett.